Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét az Efezusiakhoz írott levél 6. fejezetéből, a 10. verstől kezdve a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek, és teljes áldhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ha két gondolatban kell összefoglalnom a mai mondani valót, akkor ezt a két mondatot mondom. Az egyik így hangzik: Istent semmi sem pótolja. A másik pedig az, hogy az a harc, amiről itt szó van, az élet harca, az olyan, amit nem lehet lötyögősre fogni, nem lehet lazán megharcolni. Azonnal eszembe jutott egy kép, ami ezt nagyon világosan megvilágítja. 1987-88-ban tagja lehettem a Magyar Néphadseregnek, és ott mindennek eleget tettünk igazából. Ha lőgyakorlat volt, akkor megfeleltünk ennek, megfelelő módon lőttünk. Hogyha gránátot kellett dobni, akkor gránátot dobtunk. Hogyha be kellett mérni azt, hogy honnan lőnek és hová, akkor bemértük, mint a hangfelderítő üdeknek a tagjai, hatalmas számítógépes parkkal, ugye gondolhatjuk, hogy 87-88-ban mekkora hatalmas számítógépeken dolgoztunk, amit az oroszok gyártottak. Hát lényeg az, hogy megtettük minden, amit előírtak, de nem mondhatnám azt, hogy ez egy ütőképes hadsereg lett volna. Az egy év alatt, hogyha jól emlékszem, fejenként ellőttünk talán 50 lőszert. Hát nem hiszem, hogy egy év alatt ez olyan nagyon sokat javított volna a célzó képességünkön. Eldobtunk egyetlen gránátot, nem hiszem, hogy ez is olyan nagy gyakorlat lett volna, és részt vettünk egyetlen hadgyakorlaton, ahol mi mondtam, bemértük a dolgokat, a torkolattüzet, azt is, hogy hová csapódott be a lőszer, és hát be kell vallani őszintén, hogy volt, amikor 1-2 kilométer eltérés is volt a becsapódást illetően a célhoz képest. Hát ez nem semmi, különösen, hogy ott vannak a közelben a falvak. Ott ugye tudjuk, hogy várpalota környékén. Hát jó, hogy nem romboltunk le 1-2 falut. Szóval még egyszer mondom, mindent megtettünk, de nem valószínű, hogy ütőképes volt ez a hadsereg. Nekünk azonban vannak éles harcaink. Az életben éles harcaink vannak. Gondolok itt arra, amikor meg kell harcolni a főnökünkkel a dolgokat, amikor meg kell harcolni a gyerekekkel a dolgot, tanuljanak, hogy ne lógjanak állandóan az interneten, amikor meg kell harcolni a szomszédokkal, hogy csendesebben viselkedjenek mondjuk, vagy ne engedjék át a csirkét, mert elfogja a kutyánk, vagy ne dobják át a szemetet, vagy meg kell harcolni a harcot önmagunkkal, ne legyünk annyira lusták, legyünk megértőbbek, harcolni kell a betegségeinkkel, sorolhatnám még tovább. Ezek igazán éles harcok. Pál apostol azt mondja azonban, ennek ellenére, hogy a harc, az élet harca az egyel magasabb szinten folyik. Amiket én most elsoroltam, azok csak a felszínen mozognak. Az igazi harc, azt mondja Pál apostol, nem test és vér ellen van, nem emberek ellen, nem betegségek ellen, hanem szellemi hatalmasságok ellen, a sátán ellen. Luther Márton maga erről világosan beszél. A smalkaldeni hitcikkekben, egyik hitvallási iratunkban írja azt, hogy az ördög rettentően örül annak, amikor azt látja az egyházban, hogy az egyház vezetősége nem az igével foglalkozik, nem a Bibliával, sőt az eretnek könyvek bélyegezi, mondja Luther, hanem a pénzzel foglalkoznak, a hatalommal és a dicsőséggel. És azt mondja, akkor már nyert ügye van az ördögnek. Luther hogyan harcolt? Hát Luther úgy, hogy a Bibliát tartott a szem előtt, ez volt az első, amit fogott és lefordított, és aztán ennek a szellemében írt vagy 800 levelet, meg tudjuk, ismerjük a munkásságát, mennyi könyvet, írást. De ma is így van, hogy a pénz, hatalom, dicsőség tekintetében folyik a tusakodás közöttünk. Igen, ám csak azért baj, hogyha ez így van, mert ezek a dolgok nem tudnak nekünk segíteni. Még egyszer mondom, mert az igazi harc egy szinttel magasabban van, az ördög ellen. Jön a pénzügyi válság, elérte Magyarországot. Nem tudjuk, milyen mély lesz. De egészen biztos, hogy a pénz most nem fog megmenteni bennünket. Mert semmi sem pótolhatja a harcainkban Istent. Pótolhatjuk az egyházi életből a közösséget. Szerveznek is, meg is tesszük. Szervezünk különböző közösségeket a településen. Ezt lehet pótolni. Lehet pótolni az énekeinket más énekekkel. Meg is teszik. Énekelnek más énekeket. Lehet pótolni az egyházi programokat más jellegű programokkal. Meg is teszik, rengeteg szervezés van, rengeteg program, program hátán. Ma egy olyan szülő, akinek iskolás gyerekei vannak, azt sem tudja, hogy mikor, hová vigye már a gyereket, hol fog fellépni, stb. Szerepelni. Rengeteg program van. Ezt lehet pótolni. De az Istent, ami áthatja az egyházi programokat, a gyülekezeti közösséget, a gyülekezeti énekeket, az Istent nem lehet pótolni. Ezt nem lehet belevinni másba, más szervezésbe, más énekekbe, más programokba. Még mindig bennem van az a mondat, amit a Semmelweis Egyetemen, a lelki gondozó képzésen bemutatkozó egyik előadónk mondott. Mindegyik előadó mondott valamit a saját életéről. Ő azt mondta, hogy valamikor 30 évvel ezelőtt pszichológusként kezdte a pályáját, és akkor értette meg, hogy mennyire kevés az ő tudása, amikor egy öngyilkos jelöltet vittek hozzá, megkísérelte az öngyilkosságot, nem sikerült neki, és hogy ezt lelki gondozza. és azt mondta, mindent bevetett, a tudását, minden arzenálját bevetette, használta, nem tudott rajta segíteni. Eljutott odáig, hogy Istenről kellene beszélni, hogy megértesse vele, hogy mi is az életnek az értelme, hogy miért érdemes élni, hogy Isten vele van, szereti, nem kell eldobni az életét, és hogy a halál után ő vár rá. Igen, nem csak a szocializmusban azt mondta, tilos volt a pszichológusnak Istenről beszélni. Na de hát Istent nem lehet pótolni semmivel. Megtiltani meg lehet, hogy beszéljünk róla, de nem pótolható. Ezért volt az, hogy, és igaz ez a múltrendszerben volt, hogy amikor valakivel nem tudtak mit kezdeni, pszichológusok, pszichiáterek gyakran kihez vitték, Gyökösi Bandi bácsihoz, aki ugye lelkész is volt, lélektanilag is képzett ember, és bizony ő nagyon sokszor tudott segíteni, pontosabban az Isten tudott segíteni ezeken a betegeken, akiket hozzávittek. Mert Isten semmivel sem pótolható. A tegnapi napon elmondtam a szlovák kisebbségi programon, hogy azt mutatták ki a statisztikák, olvashattuk a héten a Népszabadságban, hogy körülbelül 15,9%-ról 8,1%-ra esett vissza a templomba járók aránya az elmúlt 10 évben. Ez majdnem a felét jelenti. Ezt mi is látjuk, így van? Itt is körülbelül a fele annyian vannak a templomban, mint 10 éve. Persze azért is, mert nagyon sokan meghaltak. És a másik, amit hát a Népszabadság az nem hozta le, ezt a statisztikát, de én hozzátettem, hogy ugyanilyen arányban megnőtt a lelki és idegbetegeknek a száma. Összefüggés van a kettő között. Hiszen azt is tudjuk, hogy akik rendszeresen járnak templomba, azoknak egynegyede, amit érint a lelki és idegbetegség. Egynegyede, mint azok körében, akik soha nem járnak templomba. Miért fontos beszélni itt a lelki fegyverekről? A lelki harcról, arról, hogy a harc az magasabb szinten dől el, nem test és vér szintjén. Ezért fontos. Mert alapvetően olyan harcaink vannak, amelyekre az emberi megoldások nem megfelelőek. Ugye, amikor elér bennünket valamilyen megpróbáltatás, valamilyen krízis, akkor megpróbáljuk először a megszokott módon megoldani ezeket. A megszokott módon próbálunk megküzdeni ezekkel a bajokkal. Elér egy pénzügyi válság. Megpróbálunk takarékoskodni, mondjuk nem hitelt felvenni, mert most egyelőre még ez megy, ugye hitelfelvétel minden szinten. Össze fog omlani nyilván. Tehát megpróbálunk takarékoskodni, megpróbáljuk átszervezni az életünket. Beteg lesz valaki a családban, megint csak megpróbáljuk átszervezni a dolgokat. Ezt leadni, azt megváltoztatni. Elbocsátottak a munkahelyről, megpróbáljuk tovább képezni, átképezni magunkat. Igen, ám csak akkor jön a baj, amikor már olyan megpróbáltatás ér bennünket, és ez is mindig eljön, amikor már ezek a megszokott megküzdési stratégiáink csődöt mondanak. És ilyenkor jön az a harc, amiről jöhet, az a harc, amiről Pál apostol beszél. Amikor már a keresztény ember a speciális megküzdési stratégiához nyúl. Na ezért van elvehetetlen előnye a keresztény embernek, a templomba járó embernek. Mert rendelkezik a megszokott megküzdési stratégiákkal, mert ő is átszervezi az életét, mert ő is használja az eszét, mert ő is képezi magát, de az Isten fegyverzetével is rendelkezik. Általában fiatal vagy középkorú felnőttek szoktak úgy gondolkodni, hogy hát nekem nincsen szükségem Istenre, nem is hiányzik igazából, mert én saját magam meg tudom oldani a dolgaimat. Mert én úgy érzem, hogy a toppon vagyok. Igen, csak ez addig megy, amíg olyan problémával nem kerül szembe, amit már nem tud megoldani emberi módon. Amihez szükség lenne speciális megoldási módokra. Hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor elindult valamikor a 80-as évek elején, ugye tudjuk Budaörsön a híd gyülekezete, ők akkor azt tanították, most már nem, ők is alakultak azért, akkor azt tanulták, azt tanították, hogy a keresztény ember az csak is sikeres lehet. Gazdag lesz, jól fog keresni, jó előmenetele lesz, és nem éri betegség, vagy ha eléri, mindenképpen meggyógyul belőle. Hát ugye ezt gondolták, ezt hitték akkor, amikor ilyen 20-30 éves fiatal és fiatal felnőtt gyülekezet voltak. És amikor meghalt az első ember, aki a vezetőségben volt, na akkor jött a krízis. És akkor kellett átértékelniük, hogy most akkor mit is tanítottunk mi? Most akkor ez hogy nem igaz? Ugyanúgy, mint bármelyik más ember életében. Minden ember így gondolkodik, ahogyan ők gondolkodtak. Amíg én meg tudom oldani a problémáimat, addig nincsen szükségem az Istenre. Ez nem csak a hídgyülekezetnek a gondolkodása, beütése, hanem minden emberi. Minden ember ezt hiszi, addig, amíg nem találja szembe magát megoldhatatlan problémákkal. De mik ezek a speciális fegyverek? Hogyan néz ki a gyakorlatban? Nem azt szeretném, hogy felsoroljam, hogy most akkor mit is jelent pontosan az igazság szeretet, a megigazulás páncélja, a békességnek a saruja, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja. Ezekről szerintem már nagyon sokat hallottunk, és nagyon sok prédikációt magunkkal vittünk. Most inkább azt szeretném két példával megmutatni, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban ezeknek a speciális fegyvereknek a használata. Az egyik példám az az, hogy egy kísérletet végeztek egy kórházban, egy beteg csoportot két csoportra osztottak. Mindegyikben ugyanannyi ember volt. Mindegyikben voltak vallásos emberek is, meg ateista emberek is. És az egyik csoporttal megnézették a Teréz anyáról szóló filmet. Biztosan sokan láttuk mi is. Tiltakoztak is az ateisták benne, hogy hát ők nem akarnak ilyen filmet megnézni, mert hát ők ateisták. De azért hát megbeszélték velük, szépen rábeszélték őket, hogy ugyan bírják ki, most egy-két órát most kibírnak, egy vallásos filmet megnézhetnek. Másik csoportban egy olyan filmet nézettek meg, amelynek nem volt ilyen speciális mondani valója, teljesen közömbös film volt. Lényegében eszmei mondani való nélkül. És azt találták, néhány hét elteltével az orvosi vizsgálatok, hogy ezeknek az embereknek a vérében, akik a Teréz anyáról szóló filmet nézték meg, 3-4-szer több volt az a hormon, ami a gyógyulást elősegíti. Még az ateistáknak a vérében is. Mert pusztán az a tudat, hogy ők megnéztek egy olyan filmet, amelyben arról van szó, hogy valaki Isten útmutatása alapján elindul, segít, önzetlenül, szeretetből, nem pénzért, hogy van ilyen egyáltalán. Pusztán ez a tudat hatott a hormon termelésre. Ugye, hogyha megsérül a kezünk, valami betegség ér el bennünket, akkor is elkezd termelődni ez a hormon, ami a gyógyulásunkat elősegíti. De hogyha még hiszek is valamiben, hogy van Isten, aki tud segíteni, akkor jobban termelődik. A másik kísérlet hasonló volt, egy kardiológiai osztályon 360 beteget vizsgáltak, anélkül tudtak volna róla, szintén két csoportra osztották őket, mind a két csoportban egyenletesen elosztva a betegeket, hogy hasonló súlyosságú betegek legyenek, és az egyik csoportot úgymond magára hagyták, nem csináltak vele semmi különösebbet, csak a megszokott kezeléseket kapták. A másik csoportot speciálisan kezelték, méghozzá az volt a speciális kezelésnek a lényege, hogy odaadták a nevüket, a betegségüket egy frissen megtért gyülekezeti csoportnak, hogy azok imádkozzanak értük. Lényegében azt csinálták, amiről itt Pál apostol mond, hogy éppen azért legyetek éberek, teljes áldatossággal, könyörögve az összes szentekért, összes hívőkért. A vizsgálat eredménye a következő volt. Ebben a csoportban, akikért imádkoztak, és nem tudtak róla, hogy imádkoznak értük. Nem történt haláleset, kevesebb orvosi segítségre volt szükség, és jobban gyógyultak. A másik csoportban előfordult haláleset, és több orvosi segítségre volt szükség. Emlékszünk az oltár előtti ígére? Jézus azt mondja, menj el, a te fiad él. Ezt elhiszi a százados. Megy haza, a beteg nem tudott erről. Nem tudta azt, hogy itt közben járás történt érte, és meggyógyult. Ugyanez ma laboratóriumi körülmények között megy végbe, teszem itt kicsit idézőjelbe, amikor az orvosok kutatják, hogy valóban a hitnek milyen nagy szerepe van. Tehát tudni azt, hogy az igazság mellett állunk ki, most felsorolom ezeket a lelki fegyvereket azért. Tehát tudva azt, hogy az igazság mellett állunk ki, még akkor is, ha azt is tudom, hogy nagyon sokszor magamra maradok ezzel. Ez tény. De annak a tudata, hogy az igazság mellett állunk ki, azt, hogy megigazultunk, ugye a megigazultságnak a mellvasát vettük fel, megigazultunk, mert Jézus megigazított az ő vérével, ugye a temetési szertartásban ezt mondjuk, hogy feltámadt megigazulásunkra. Tehát tudom, hogy megigazultam a bűneimből. Aztán, hogyha kész vagyok ezt a hírt elvinni másoknak, ez a békesség evangéliumának a sarúja. Aztán hiszek, bízok Istenben, ez a hitnek a pajzsa. És tudom, hogy örök életem van, ez az üdvösség sisakja. Na ez önmagában egy nagyon fontos megküzdési stratégia. Aki ezeket a dolgokat tudja, az egy olyan megküzdési arzenállal rendelkezik, ami semmi más nem pótolhat. És aki nem jön a templomba, hogy ezt mindig tudatosítsa magában, az mindent elveszített. Mindent elveszített. Nem csak az örökké valóságot, hanem a jelen való életében sem tud úgy megküzdeni akkor a bajokkal. Mindent elveszített. Értjük már, hogy miért kell vinni ezt az örömhírt, hogy meg vagyunk váltva? Miért kell vinni az embereknek az örömhírt? Hogy ne veszítsenek el semmit. És még egy, elém került a készülés közben Tóth Árpádnak a verse. Az Isten oltó kése című verse. És akkor értettem meg, úgy érzem most igazán, lehet, hogy aztán később még jobban megértem. Most nagyon jól megértettem ezt, hogy mit is jelent ez, hogy Isten oltó kése a szenvedés. És ezt megint oda kapcsolom, hogy ez is egy megküzdési stratégia, amikor az ember szenvedés éri, és akkor megérti, hogy ezzel Isten belé a jót, az örökké valót oltja. Ugye az oltó kés az végül is fájdalmat okoz, metszi az ágat. De annak érdekében, hogy beleoltsa a vadba a szelídet. És ugyanezt csinálja Isten velünk akkor, amikor szenvedés ér bennünket. Belénk, bűnös emberekbe oltja az igaz embert, Jézus ezért halt meg, hogy az ő igazságában járjunk, belénk oltja az ő igazságát, a jót, az örökké valót, amit el nem veszíthetünk. És hát ez ilyen fájdalmas dolog. De hogyha az ember tudja, hogy a szenvedés ezért van, nem büntetés, amelyet belenyugodva és bűntudattal terhelten kell tudomásul vennünk, hanem Isten ajándéka, na ez már megint csak segít abban, hogy sokkal jobban tudjuk a szenvedést elviselni, tűrni. Ezt templomon kívül ki fogja elmondani? Lehet pótolni az Istent, aki belénk oltja a jót? Lehet lötyögősre venni ezt a harcot? Hogy most jövök, most nem jövök? Nem. Ezt újból és újból hallani kell, mert nyilvánvaló, hogy ezek a betegek is, akik a Teréz anyát látták, a Teréz anya című filmet, ha újból és újból ilyen tartalmú filmet néznek, az mindig segít nekik. És mi is, hogyha újból és újból ezt az üzenetet halljuk, hogy Isten hogyan segít, az mindig segíteni fog nekünk. Befejezésül egy történet kórházban szintén. Egy hívő ember a következőt írja a bizonyságtételében. Már harmadik napja hallgatjuk szegény betegtársunk óbégatását. Én jól el voltam, mert még teljesen magam alatt voltam, folyamatosan aludtam. Engem nem zavart. De Istennek hála, a kezelésnek köszönhetően kezdtem magamhoz térni. A többiek nyugalma érdekében odaültem betegtársam mellé, és próbáltam énekelni neki. A csoda megtörtént, lassan abba maradt az óbégatás, és apránként az én hangomhoz simulva már együtt énekeltünk. Az ajjaj fekete vonattól az éjjel az omnibusz tetején át a helyhalászokig mindent. Ekkor jutott eszembe, Jézus mit is tanított a gonosz lélekről és az ördögről. A futva jöttem elibéd, és a Jézusomnak szívén után a gonosz már egészen visszahúzódott, és hagyta a jót felülkerekedni. Majd jött ismét a csoda. Betegtársam már napok óta nem aludt, és az egyházi énekek után elszenderedett. Még a tanár úr is kijött megnézni az irodájából, mi történt. Szeretett? Igen. Jézus adta, és én továbbadtam. A békesség evangéliumának a sarujáról van szó. Nehéz 3 óra hossza volt, de megérte. Másnap reggel már azonnal ezzel kezdtem, amikor a gonosz került ismét fölül. Míg bent voltam, ez bevált. Szeretet? Ez az igazi orvosság. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy az igazi orvosságot te adod. Köszönjük, hogy erre a TB-nek nincsen pénze, de nem is lehet. Senkinek sem. Ezt te adtad azáltal, hogy Jézus meghalt értünk. És köszönjük, hogy ehhez a gyógyszerhez a legszegényebb ember is hozzájut. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj mindazokon, akik vágyódnak utánad, akik kiáltanak, akik már tudják, hogy sebezhetőek és gyengék, és nem tudják megoldani saját problémájukat. Kérünk, ajándékozd nekünk, nekik a te fegyverzetedet, amellyel le lehet győzni a gonosz minden cselvetését, és el lehet jutni te hozzád. Amen.